Halleluja! Köszöntelek benneteket szeretettel. Nagyon örülök, hogy ismét együtt lehetünk. Itt ezen a helyen szeretném folytatni, egész pontosan befejezni a gyülekezetről, a gyülekezeti életről, a gyülekezet közösségéről szóló sorozatot. Úgy hiszem, hogy sok fontos dologról esett szó az elmúlt 3 hétben. Bízom benne, hogy Isten formálta a gondolkodásunkat, a látásunkat, a gyülekezettel kapcsolatosan. Bízom benne, hogy Isten építette a hitünket a gyülekezetben. És abban is bízom, hogy tanultunk nagyon hasznos dolgokat arról, hogy hogyan élhetünk egymás áldására, örömére a gyülekezetben, hogyan kerülhetjük el a buktatókat, és hogy erősödött a közösség itt közöttünk. Ennek az utolsó epizódnak azt a címet adtam, hogy hogyan gyökerezhetsz meg a gyülekezetben, és pontosan arról szeretnék beszélni, amiről a cím is szól, tehát, hogy hogyan gyökerezhetsz meg a gyülekezetben. Az első ige, amit felolvasnék, egy ószövetségi ige a 92. Zsoltárból, a 12. verstől a 15. versig így hangzik. Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus. Az Úr házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Öreg korban is sarjat hajtanak, dúslombúak és zöldek maradnak, és hirdetik, igaz az Úr, kősziklám ő, akiben nincs álnokság. Csodálatos, igen. Szerintem egy nagyon pozitív jövőkép tárul elénk ebből az igéből. És ez a Zsoltár arról szól, hogy Isten hogy képzeli a jövőnket? Hogy képzeli az életünket? Hasonlít bennünket egy viruló pálmafához, és hasonlít bennünket egy magasra növő cédrushoz. És azt mondja, hogy ő neki az a terve velünk, hogy virágozzunk, hogy prosperáljunk, hogy nagyra nőjünk, és amikor megöregszünk, még akkor is sarjakat hajtsunk, gyümölcsöt teremjünk, tele legyünk életerővel, és hirdessük, hogy igaz az Úr, ő az én kősziklám, és hogy nincs benne semmilyen álnokság. Ilyen kifejezéseket tartalmaz ez a Zsoltár. Vonzó számotokra ez a jövőkép? Szeretnétek ilyen emberekké válni? Minden lehetőségünk megvan rá, hiszen a Biblia azt mondja, hogy ez lehetséges. 3 olyan jellemző látható ebben a Zsoltárban, ami megvalósul annak az embernek az életében, aki ilyenné válik. Vagy mondhatnám úgy is, hogy 3 fontos jellemző szükséges ahhoz, hogy ez a terve Istennek, ez a jövőképe, ez meg tudjon valósulni az életünkben. Az első, hogy igazak legyünk. Hiszen azt mondja a Biblia, hogy az igaz ember ilyen. Ugye így kezdődött a... A Zsoltár, hogy az igaz, aki virul. És az igaz az... Van, vizem, köszönöm szépen. Így is kéne. Szóval, az igaz ember. A második jellemzője, hogy Istent tökéletesnek tartja, igaznak tartja, és Isten tekinti az ő kősziklájának. A 3. jellemző, hogy el van plántálva az Úrnak a házában. Hogyha ez a 3 dolog az életedben igaz, igazzá válik, megvalósul, akkor Istennek az az ígérete és az a terve veled, hogy olyanná válj, mint a virágzó pálma és a nagyra növő libánoni cédrus. Hogyan lehetünk igaz emberek? Nem a saját erőnkből és jó cselekedeteinkből, hanem Jézus Krisztusnak a megváltása által. Hogyha beismerted, hogy bűnös vagy, elfogadtad Jézus Krisztusnak a megváltását, átadtad önmagadat neki, rábíztad magad, akkor Isten igazzá tett téged. Igaz vagy, nem azért, mert jó vagy, hanem igaz vagy, azért, mert hiszel. Hogyha hiszel Jézusban, igaz ember vagy. Az első feltétel az életedben megvalósult. A második feltétel, hogy hogyan tekintesz Istenre. Hogy elismered-e, elfogadod-e Istent tökéletesnek? Minden szavát, minden beszédét, minden gondolatát igaznak, mértékadónak, abszolút iránymutató igazságnak az életedben. Hogyha így tekintesz Istenre, akkor ő a te kősziklád. Így tekintesz rá? akkor a második feltétel is megvalósult. A harmadik feltétel, amiről ez a Zsoltár beszél, hogy el vagy plántálva az Úrnak a házában, az Istennek a házában. Ez az, amiről ma én beszélni szeretnék, hogy mit jelent ez elplántálva lenni Istennek a házában, Istennek a templomában. Ugye a kérdés az, hogy számunkra, újszövetségi hívők számára ez mit jelent? Mert egy ószövetségi hívő, aki mondjuk ezt a Zsoltárt is olvasta a későbbiek során, az tudta, hogy az Úrnak a háza Jeruzsálemben van, ott van az Úrnak a temploma, gyönyörű, csodálatos hely, Isten azt mondta, hogy oda helyezi a nevét, hogy ott fog megjelenni, hogy ott fogja meghallgatni az imákat, ott fogja megbocsátani a bűnöket, és azt mondta, hogy ha valaki találkozni akar vele, akkor oda jöjjön, oda hozza az áldozatait, ott dicsérje őt, ott vallja meg a bűneit. Tehát tudták, hogy ez valahol ahhoz a templomhoz kötődik, ami Jeruzsálemben van. De számunkra, újszövetségi emberek számára, mi az Istennek a háza? Hiszen a jeruzsálemi templom már nem áll. De ha állna is, nekünk már nem oda kellene menni. Jézus azt mondta, amikor a samáriai asszonnyal beszélgetett a kútnál, hogy egy új korszak kezdődik. Egy olyan új korszak, amikor nem kell elmenni egy konkrét földrajzi helyre. Nem kell elmenni egy konkrét fizikai épülethez azért, hogy Istennel találkozzunk, hanem ebben az új korszakban bárki bárhol találkozhat Istennel, aki szellemben és valóságosan közeledik hozzá. Ez azt jelenti, hogy őszintén belül a szívéből, és hogy igazán, ténylegesen. Ezért ma, itt és a világon mindenütt, minden embernek van lehetősége arra, hogy az Istennel találkozom. A kérdés az tehát, hogy akkor számunkra, újszövetségi hívők számára, mi az Istennek a temploma, ahol el kellene legyünk plántálva. Az újszövetség arról beszél, hogy Istennek a temploma mi vagyunk. Csak mutatok egy-két pálmát. Ilyen a pálma. Csak hogy a jövő képetek... Ugye van, aki már most ilyen. Ja. Meg közöttetek azt hiszem senki, nincs sem, a Lajos néha szokott hasonlítani hozzá, de és törítsük. Meg felkelés után némelyikünk, ugye? Reggel. És látjátok, hogy így virágzik egy pálma. Ezek többnyire datolya pálmák voltak egyébként, amiről szól az ige, és látjátok, hogy tele van terméssel. Szerintem, hogyha egy gazda így látta a pálmafáját, akkor igen, örvendezett, mert ez valami jót jelentett. A cédrusfa, az pedig itt látható, ugye Csontvárit is megihlette, ez a libánoni cédrus, és több festményén is ábrázolta. Ez fantasztikus fa volt, majd még szerintem visszakanyarodunk hozzá. Szóval, mit mond az új szövetség a templomról? Korintusi első levél 3. rész 16. versében azt írja a Biblia, hogy nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme lakik bennetek. Tehát mi vagyunk a templom. Nem kőből, materiális anyagból épült házról van szó, hanem egy szellemi házról. Mi vagyunk a templom. Aztán Efézus 2:20-22-ben azt írja az ige, mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a szellem által. Nézzétek csak, hogy mit mond a Biblia. Azt mondja, hogy mi vagyunk Istennek a hajléka, és együtt épülünk. Tehát egy közösségről beszél. Az Jézus Krisztusban megváltottaknak a közösségéről. Azt mondja, hogy mi, akik Jézust megismertük, akik újonnan születtünk, akik az övéi vagyunk, mi alkotunk együtt egy épületet, mégpedig egy megszentelt, különleges célra elválasztott épületet, az Istennek a háza vagyunk, az Istennek a temploma. Ezt erősíti meg az 1 Péter 2:5 is, ahol azt írja a Biblia, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel szellemi házzá. Tehát, ahogy már korábban is szó volt erről, én is egy élőkő vagyok, te is egy élőkő vagy, mi vagyunk az építő elemei az Isten újszövetségi templomának. Ez a gyülekezet, itt a Veszprémi Keresztény Közösség, ahogy a minden más helyi gyülekezet is bárhol a világon, Isten szellemi templomának a látható megvalósulása. Mi vagyunk Istennek a temploma. A gyülekezet az a hely, ahol Isten ugyanazokat a dolgokat megteszi, amelyeket az Ószövetségben a jeruzsálemi templommal kapcsolatosan ígért. A gyülekezet az a hely, ahol Isten megjelenik. A gyülekezet az a hely, ahol az ő dicsőségét kiárasztja. A gyülekezet az a hely, ahol találkozhatunk vele. A gyülekezet az a hely, ahol Isten szól, ahol hatalmat gyakorol, ahol eltörli a vétkeket, ahol megvigasztal, ahol meggyógyít, ahol erőt ad. Természetesen az újszövetségi időkben ezek a dolgok, amelyeket most felsoroltam, nem korlátozódnak le a gyülekezetre, mert bárhol megtörténhetnek a Spice-tól elkezdve az utcán át a vasútállomásig, de mégis a gyülekezet közössége az egy speciális, különleges hely az újszövetségben, az Istennek a háza, az Istennek a temploma. És akkor kanyarodjunk vissza egy picit ehhez az igéhez, amit az előbb felsoroltam, vagyis elmondtam, hogy mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus, az Úr házában vannak erültetve, ott virulnak Istenünk udvarai. Tehát nézzétek csak meg, hogy mit mond a Biblia. Azt mondja, hogy azok az emberek, akik hasonlókká válhatnak ehhez a pálmához, amelyik virágzik, és ehhez a cédrushoz, amely hatalmasra nő, azok el vannak plántálva az Istennek a templomában. Ez azt jelenti, hogy szükséged van rá, hogy bele legyél plántálódva a gyülekezetbe. Szükséged van rá, hogy meggyökerezz Krisztusnak a közösségében. Mert ez egy fontos előzménye, feltétele annak, hogy igazán az életed Isten akarata szerint virágzó, gyümölcsöző, nagy és erős legyen. És ez az, amiről szeretnék beszélni nektek. Egy picit erről a libánoni cédrusról. Ez egy emblematikus fa. Ott Közel-Keleten, Izrael szomszédjában, Libanonban, annak idején, amikor a Biblia íródott, rengeteg ilyen cédrusfa volt. Azt mondják, hogy most már nagyon kevés van belőle, elenyésző, de annak idején Libanon területének a nagy részét ilyen cédruserdők borították. Olyannyira, hogy amikor a templom épült, illetve Dávid király készült a templom építésére, akkor megállapodást kötött a Tírus királyával, illetve a Salamon az ő fia, hogy onnan importálják a cédrusfákat. És hatalmas mennyiségű cédrusfát vágtak ki. Ez a cédrus egy különleges fa. Örökzöld fa, örökzöld, tehát folyamatosan tartja azt az üdességét normális esetben, és egy kifejezetten magasra növő fa. 40, akár 60 méter magasra is meg tud nőni. Amikor elkezd növekedni, akkor nagyon hamar a törzse osztódik, és nagyon vastag, több méter átmérőjű törzset képes növeszteni. Hosszú-hosszú ideig él, és ami még jellemző rá, hogy nagyon lassan nő. Nem hirtelen nő meg, hanem elkezd növekedni, lassan nő, de biztosan nő. Nagyon jól tűri a szárazságot, szinte bármilyen talajon megél, viszont nagyon kedveli a napfényt. És kiváló a képessége van arra, hogy megkösse a talajt. Libanon területén, amikor kivagdosták a cédrus erdőket, akkor a talaj eróziót nem volt, ami meggátolja. És ezért kialakultak a nagy kopár területek, és ezek a sziklás részek. Tehát a cédrusok kivágása, az az egész földre nézve, az ottani vidékre nézve, egy kietlenséget és pusztulást eredményezett. Azon gondolkodtam, amikor így olvasgattam a cédrusfáról, hogy ez mennyire szimbolikus. Mennyire sok üzenete van önmagában ennek. Mert azt mondja a Biblia, hogy az igaz, amelyik aki el van plántálva az Isten házában, a gyülekezetben, az úgy fog nőni, mint a cédrus. Tehát hogy fogsz nőni, ha bele vagy plántálva a gyülekezetbe? Először is lassan, de biztosan, és nagyon nagyra nőhetsz, száraz helyen is képes vagy nőni, olyan helyeken is, amik nem túl kedvezőek, viszont szükséged van a napfényre. És az is nagyon különleges, hogy a cédrusfa, amikor fiatal, akkor felfele törően nő, ilyen hegyes a koronája, és amikor megöregszik, akkor így szétterül. És hatalmas árnyékot képes nyújtani. A Bibliában Isten arról beszél, hogy az a terve velünk kapcsolatosan, hogy olyanok legyünk, mint a cédrusfa. hogy a gyülekezetben olyan legyél, mint a cédrusfa. Hogy kezdj el növekedni, lassan, de biztosan. Növesz hatalmas törzset, törj magasba, amikor megöregszel, terülj szét, és nyújts árnyékot másoknak, sőt azt mondja a Biblia, hogy még amikor megöregszel, akkor se akárhogy fogsz megöregedni, mert üdezöld maradsz. Ott az a kifejezés van, hogy élettel teli, energiával teli, prosperáló. És még akkor is új sarjakat hajtasz. És még akkor is gyümölcsöt termesz. Szeretném, hogy ezt magatokra vennétek, mert ez az Isten látása rólatok. Így lát téged az Isten. Ez az ő terve veled. Ez a te életpályád, amit Isten számodra eltervezett. Inspirál? Vonz? Szeretnél ilyen lenni? Azt mondja a Biblia, hogy az igaz ilyenné válik. Akinek Isten a kősziklája, és aki el van plántálva az Istennek a házában, az Úrnak a templomában, a gyülekezetben. Úgyhogy Istennek nem egyszerűen az az akarata, hogy te gyülekezetbe járj, hanem az, hogy elplántálódj a gyülekezetbe. És a között van különbség. Vannak hívők, akik csak gyülekezetbe járnak, és vannak hívők, akik belegyökereznek a gyülekezetbe. Ha csak gyülekezetbe jársz, csak az Úr házának látogatója vagy, akkor nem fogsz tudni olyanná válni, mint a viruló pálmafa és a magasra növő cédrus. Csak akkor, hogyha elplántálod magadat a gyülekezetbe, és belegyökerezel a gyülekezetbe. Én nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy kicsi koromtól kezdve gyülekezetben élhetek. Ez nem volt mindig felhőtlen számomra, néha most is terhes, de összességében hatalmas áldás. Istennek ez a terve számomra. És úgy gondolom, hogy annak a növekedésnek, gyümölcsözésnek, amely az életemben végbe ment, abban szerepe van annak, hogy Isten gyülekezetében élhettem évtizedek óta. Isten arra hív téged, hogy ne csak lazán kötődj, hogy ne csak látogató legyél, hanem hogy plántáld el magadat, és gyökerezd meg a gyülekezetben. Hogyan tudsz meggyökerezni a gyülekezetben? Úgy, hogyha meggyökerezel egy helyi közösségben. Isten egyházában nem lehet meggyökerezni virtuálisan. Nem lehet azt mondani, hogy én az egyetemes egyházba szeretnék meggyökerezni. Ha te az egyetemes egyházba gyökerezel meg, akkor sehova se gyökerezel meg. Ugyanúgy, ahogy egy cédrusfát nem lehet így a levegőbe elültetni. Egy cédrusfát nem lehet csak úgy Libanonba elültetni. Hanem egy konkrét helyre kell elültetni. Ahol a magot belehelyezik, ahol gyökeret ereszt, ahol szépen elkezd növekedni, és azzá vál. És tudjátok, hogy a cédrusfák viszonylag ritkán szaladgálnak, ugye? Vannak olyan futurisztikus filmek, ahol szaladgálnak a fák, és kilépnek a helyükről, és ez nagyon izgalmas számunkra, de az életben általában ez nem így van. Szóval fontos, hogy meggyökerez. Ma arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudsz meggyökerezni a gyülekezetben, milyen módja van ennek. 10 gyakorlati tanácsot szeretnék adni nektek, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan tudsz meggyökerezni a helyi gyülekezetben. Az első tanácsom így hangzik, hogy szeresd a gyülekezetet. Szeresd a gyülekezetet. Mikor végigmegyünk ezen a 10 dolgon, arra kérlek, hogy magadat teszteld. Jó? Akár csinálhatsz is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 egy papírt, és kipipálhatod, hogy mi az, ami rendben van. Nálad mi az, amivel még hiány vagy. Ugyanis, hogyha ez a 10 dolog megvan az életedben, amit most el fogok mondani, akkor tuti biztos, hogy meg fogsz gyökerezni a gyülekezetben. Vagy már meg is vagy gyökerezve. Hogyha a 10-ből csak 5, vagy csak 3, vagy csak 7, akkor ilyen arányban láthatod azt, hogy mennyire vagy meggyökerezett a gyülekezetben. Tehát az első, hogy szeresd a gyülekezetet. Jézus Krisztusról azt írja a Biblia a János 13.1-ben, a húsvét ünnep előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához, jól lehet, szerette övéit a világon, szerette őket mindvégig. Az utolsó sorra szeretném felhívni a figyelmeteket. Nézzétek meg, hogy Jézus hogyan viszonyult az övéihez. Mit mond róla a Biblia? Szerette őket. És nem csak ennyit mond, hogy szerette őket, hanem még hozzáteszi azt is, hogy szerette őket mindvégig. Kiket szeretett? Nézzétek csak meg. Az övéit. Az övéit. Akikről tudta, hogy az övéi. Az ő tanítványai. Akiket elhívott, és akik engedtek a hívásának. És az ő tanítványaivá lettek. Azt mondja róla a Biblia, hogy Jézus szerette az övéit. Szerette mindvégig. És ugyanezt a parancsot adta nekünk is. Ugyanennek a fejezetnek egy későbbi versében azt olvassuk. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Miért kell szeretnünk egymást? Mert Jézus is szeretett minket. Hogyan kell szeretnünk egymást? Úgy, ahogy Jézus is szeretett bennünket. Kiket szeretett Jézus? Az övéit. Kiket kell nekünk szeretnünk, amikor az ő szeretetét akarjuk követni? A mieinket. Kik a mieink? Hát nyilván mindenki, aki Jézus Krisztusban megváltott. De ez kézzelfoghatóan, gyakorlatban azokat jelenti, akikkel egy helyi közösséghez tartozunk. Szeretsd a gyülekezetet. Amikor a gyülekezetre gondolsz, mi van benned? Közöny? Szükséges rossz? Méla undor? Vagy viszolygás? Sajnos vannak hívők, akikben ilyen érzések kavarognak, amikor a gyülekezetre gondolnak. Most ebben nem megyek bele, erről már sokszor beszéltünk, különböző alkalmakkor. De Istennek az az akarata, hogy szeretettel tekints a gyülekezetre. Én szeretem a gyülekezetet. Tegnap Debrecenben voltam, ahogy mondtam, jól messzi. És az a srác, aki kivitt délután az állomásra, kérdezte, hogy na, miért nem maradtam itt egész hétvégére? Hát maradhattam volna, ugye ez ma délutánig tart. És mondtam neki, hogy azért, mert otthon akarok lenni a gyülekezetben holnap. Mert szeretem a gyülekezetet. És nem szeretek távol lenni. Ha lehet, akkor inkább hazajövök. És itt vagyok. Inkább utazok 5 órát, vonatozok, de hazajövök. Mert szeretek itt lenni. Amikor rátok gondolok, szeretlek benneteket. Ez az alapja minden további cselekedetemnek, viszonyulásomnak a gyülekezethez. Szereted a gyülekezetet? Nézd meg magadba. Ha igen, meg fogsz tudni gyökerezni benne. Ha nem, akkor nem fogsz tudni meggyökerezni benne. Ahogyan a 1 Péter 1.22-ben írja a Biblia, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. A második tanácsom ahhoz, hogy meg tudj gyökerezni a gyülekezetben, hogy tekintsd a sajátodnak. Hogyan tekintesz erre a gyülekezetre? Úgy, hogy ez egy gyülekezet, jobb hiány, vagy úgy, hogy ez az én gyülekezetem. Vannak emberek, akik, amikor a gyülekezetről beszélnek, akkor azt mondják, hogy a gyülekezet, a gyülekezetetek, a ti gyülekezete, eljöttem közétek. Én is így vagyok, ti úgy szoktátok, úgy látom. De akkor, amikor elkezdesz egy gyülekezetről úgy beszélni, hogy az én gyülekezetem, a mi gyülekezetünk, akkor jó úton vagy afelé, hogy meg tud gyökerezni benne. Tehát tekintsd a sajátodnak a gyülekezetet. Természetesen a többi gyülekezet is fontos és értékes. Nem alsóbbrendű, mint a miénk. Mi nem vagyunk jobbak, mint mások. Nem gondoljuk azt, hogy ez így lenne. De mivel Isten úgy rendelte, hogy mindenki tartozzon egy helyi gyülekezethez, ezért fontos, hogy azt az adott helyi gyülekezetet, amelyikhez tartozol, azt a sajátodnak tud tekinteni. A Zsidó 10.25-ben azt írja a Biblia, a magunk összegyülekezését ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást. Nézzétek csak, hogy hogyan nevezi a gyülekezetet, az összegyülekezést is itt a Biblia. Azt mondja, a magunk összegyülekezését. Tehát Isten igéje arról beszél, hogy legyen neked magad összegyülekezése. Legyen olyan gyülekezet, amelyik a tiéd. Tudod, hogy te oda szoktál járni. Tudod, hogy te oda tartozol. Tudod, hogy téged ott ismernek. Tudod, hogy te oda plántálod el magadat. És azért a gyülekezetért kívánsz élni. És abból a gyülekezetből kívánsz táplálkozni. Fontos, hogy legyen saját gyülekezeted. Az elplántálás és a meggyökerezés, tudjátok miért fontos? 2 dolog miatt. Az egyik a táplálkozás, a másik a stabilitás. A pálmafának, vagy a cédrusfának a gyökere miért fontos neki? Ugye, hogy ezért? A leghatalmasabb cédrusfának is van gyökere, sőt, valószínűleg hatalmas gyökere van. Miért van szüksége a gyökérzetre? Mi a gyökérzetének a szerepe? Egyrészt, hogy erőforrás biztosítson számára, és a gyökérzet segítségével szívja fel azokat a nedveket a földből, amelyek éltetni fogják őt. Másrészt azért, hogy stabil legyen. Hogy a külső körülmények és azok a hatások, amelyek érik, ezek ne tudják őt elpusztítani. Ugyanezért van szüksége a gyülekezetre. Kell, hogy legyen saját gyülekezeted. Miért? Azért, hogy táplálkozz. Mert a gyülekezeten keresztül táplál Isten. Lát el téged nagy részben azokkal az erőforrásokkal, a lelkedben, a szellemedben, amelyre szükséged van ahhoz, hogy tudj épülni. Mert hallhatod az ige hirdetést. Felismerhetsz olyan dolgokat, amelyeket nem ismertél volna fel. Mert vannak, akik imádkoznak érted. Mert vannak, akik bátorítanak. És egyszerűen erőt nyersz a gyülekezetből. És stabilitást nyersz a gyülekezetből. Az az ember, aki sehova nem tartozik, az instabillá válik az élet minden területén. A közösségnek hihetetlenül nagy megtartó ereje van. Szükséged van arra, hogy tartozz egy közösséghez, ha az Úr elhívott, és ne egyedül legyél. Szóval azt mondja a Biblia, hogy legyen magunk gyülekezete, tekintsd a sajátodnak. Hogyan gondolkodsz a gyülekezetről? Hogyan beszélsz a gyülekezetről? És hogyan nyilvánítod ki? A gyülekezethez való tartozás kinyilvánítása miatt az elköteleződés miatt fontos a kinyilvánítás. Ezért alakítottuk ki azt a rendszert itt a mi gyülekezetünkben, hogy van egy tagsági szövetségünk, amelyben leírtuk, vagy inkább csak kiírtuk azt, amit a Biblia mond, hogy hogyan élhetünk együtt egy gyülekezetben. És amikor valaki azt mondja, hogy na ez az én gyülekezetem, akkor csatlakozhat ehhez a tagsági szövetséghez. Hányan csatlakoztatok ehhez a tagsági szövetséghez? Hogyha vagy esetleg úgy itt, hogy ezt a gyülekezetet a sajátodnak érzed, de nem nyilvánítottad még ki, akkor te is megteheted, csatlakozhatsz ehhez. A harmadik tanács, hogy vegyél részt aktívan benne. Ugyanez az ige, ami erre utal. Nézzétek csak! A magunk összegyülekezését ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást. Szóval ne hanyagoljuk el, ezt úgy is lehetne fordítani. Ne hanyagold el az összegyülekezést. Vegyél részt aktívan a gyülekezetben. Hogyha nem vagy ott, akkor nem tudsz meggyökerezni. Hogyha csak havonta egyszer jársz gyülekezetbe, nem fogsz tudni meggyökerezni. Hogyha csak két hetente jársz, nem fogsz tudni meggyökerezni. Akkor tudsz meggyökerezni, hogyha aktívan részt veszel a gyülekezetben. Nem csak Isten tisztelet van, hanem vannak különböző kisközösségek is, amelyben részt lehet venni. És ezért biztatunk is benneteket, ahogy ezt már többször is tettük az elmúlt hetekben, hogy kapcsolódjatok be kisközösségbe, házi csoportba, bibliaiskolai csoportba, szolgáló csoportba, mert így tudsz kötődni a gyülekezethez. Természetesen vannak hátráltató tényezők, olyan a munkabeosztásod, nem tudom én, messzebb laksz, de mégis amennyire tőled telik, aktívan vegyél részt a gyülekezetben. Tudjátok, ez nagyon fontos, hogy prioritást élvezzen az életedben az, hogy te gyülekezetbe elmész. Nekem könnyű lehetne mondani, mert ebbe szocializálódtam. Mert amikor tudatában ébredtem annak, hogy létezem, akkor már a szokásom volt az, hogy minden vasárnap gyülekezetbe mentem, mert vittek a szüleim. És ezért nekem könnyebb ebben megmaradni. Tudom, hogy ha mostanában tértél meg, vagy ez az életednek egy jelentős részében nem volt alapelem, akkor nehezebb kialakítanod ezt a szokást. De szeretnélek biztatni, hogy tedd első helyre, vagy a prioritások között legyen az első helyen az, hogy te a gyülekezetbe elmész. Nem akkor elmész el horgászni. Nem akkor hívod meg a barátaidat. Nem akkor csinálod meg a kiskertet. Amikor az Úr népe összejön, ahova te is tartozol, akkor nekem ott van a helyem. És megmondom az ismerőseimnek, hogy bocs, most nem érek rá. Hogyha a fogászati műtéted lenne, akkor is lemondanád a vendégeket. Vagy nem csinálnád meg a kiskertet. Az Úr házába való beleplántáltság hosszú távon fontosabb, mint egy fogászati műtét. És amilyen szokásokat kialakítasz, olyan gyümölcsök fognak teremni az életedben hosszú távon. Tehát tedd első helyre, döntsd el, hogyha családos ember vagy, akkor beszéljétek meg otthon, hogy figyeljetek, nekünk ott a helyünk a gyülekezetben. Most Isten tisztelet van. És ha lehet, nem most utazunk el, nem most vásárolunk be, nem most vesszük meg a téli cipőt, hanem most elmegyünk az Úr házába. Mert ott az Úrral fogunk találkozni, és a testvéreinkkel fogunk találkozni. Mert mi elplántáltuk magunkat az Isten népe közé. Egy negyedik tanács, hogy imádkozz érte. Imádkozz érte. Tudod, az ima csodákra képes. Az ima nem csak olyan szempontból képes csodákra, hogy kimegy és elvégez valamit annak az embernek az életében, akiért imádkozol, vagy azokban a dolgokban, amikért imádkozol, hanem az ima olyan szempontból is csodákra képes, amit benned végez. Megfigyeltétek már azt, hogy ha valakiért elkezdtetek imádkozni, és tartósan, rendszeresen imádkoztatok érte, megváltozott a szívetek vele kapcsolatosan? Én ezt megfigyeltem. Hogyha valakivel rosszba vagy, vagy valakivel kapcsolati problémáid vannak, javaslom, kezdj el imádkozni érte. És mondjuk döntsd el, hogy egy hónapon keresztül minden nap imádkozni fogsz érte. És amikor imádkozol, akkor ezt csak tedd szívből. Meg fogod látni, hogy egy idő után kezd a szíved megváltozni azzal az emberrel, afelé az ember felé. Mert Isten meg átformál. Amikor imádkozol a gyülekezetedért, akkor az Úr bele gyökeresztet a gyülekezetbe. Szoktál-e imádkozni a gyülekezetünkért? Milyen gyakran imádkozol a gyülekezetünkért? Minden év elején szoktam imádkozni, 6-7-szer, amikor van az évkezdő ima bőti hét. Nem erre gondolok. Ott van-e a szívedben az? Én amikor reggelenként imádkozom, akkor igyekszem minden reggeli imámba belefoglalni a gyülekezetet is. Imádkozom a gyülekezetért. Imádkozom, értetek? Van, amikor név szerint imádkozom emberekért. Olyan is előfordul, hogy bejövök ide, és itt imádkozom. Itt imádkozom, ahol tudom, hogy szoktatok ülni. És amikor imádkozom, akkor Isten a szívemet elkezdi formálni a gyülekezettel kapcsolatosan. Elkezdem szeretni a gyülekezetet. A hibáitokat másként látom. Egy idő után már nem is érzem fontosnak. Isten üzeneteket ad, kijelentéseket ad, ötleteket ad, és egyszer érzem, ahogy az ima közben a gyökereim mennek le. Imádkozol-e a gyülekezetért? Ha szeretnél meggyökerezni, és olyan lenni, mint egy libánoni cédrus, szeretnéd a stabilitást, szeretnéd az erőt, akkor imádkozz a gyülekezetedért. Nézzétek meg, hogy mit ír Pál apostol erről a derék Epafrászról. Epafrászt kapott Pál. Szóval a kolossé gyülekezetnek írja Epafrászsal kapcsolatosan. Köszönt titeket Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, nem tudom, valakinek nem születik gyereke mostában. Esetleg adhatnátok az Epafrász nevet neki, szóval biztos mindenki megjegyezni. Na mindegy. Szóval, hadd mondjam még egyszer. Köszönt titeket Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, álhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Mit csinált ez az ember? Mit csinált? Mindenkor küzd értetek imádságaiban. És mit mond róla Pál? Azt mondja, nem sok mindent mond róla, csak azt mondja, hogy közületek való. Tehát Epafrász tudja, hogy oda tartozik a kolossai gyülekezethez. Az az ő gyülekezete. Ő oda van elplántálva. És amikor nem ott van, akkor is arra gondol. És nem csak gondol rá, és nem csak úgy tekint, és nem csak a környezetével tudatja, hogy én a kolossai gyülekezethez tartozom, hanem tudják a környezetében, hogy még amikor távol van, akkor is azért a gyülekezetért imádkozik. És nem akárhogyan, hanem harcol értük az ő imádságaiban. Te harcolsz a gyülekezetünkért az imádságaidban? Ó, Istenem, ha gondolod esetleg, áld meg a gyülekezetünket. Majd, hogy erre elfelejtettem. De ennél sokkal fontosabb lenne, hogy engem áldj meg. Szóval harcolsz a gyülekezetedért imádságaidban. És nézzétek meg, hogy mi volt a célja. Mit tartott szem előtt Epafrász, mikor imádkozott a gyülekezetért? Hogy a gyülekezet tökéletesen, teljes bizonyossággal, álhatatosan maradjon meg mindabban, ami az Isten akarata. Ez a helyes ima a gyülekezetért. Uram, a te akaratod legyen meg a gyülekezetünkben. Uram, add, hogy tökéletesen meg tudjunk maradni a te akaratodban. Mindabban, amit te nekünk rendeltél, teljes bizonyossággal és álhatatossággal, három fontos jelző, ami a gyülekezetre nézve fontos, hogy Isten akaratában maradjunk meg és legyünk. Hogyan? Tökéletesen ne térjünk el tőle, teljes bizonyossággal, azaz meggyőződve tudjuk, hogy mi az Isten akarata, és álhatatosan, kitartóan, hosszú távon keresztül. Ámen. Ezért kell, hogy imádkozzál. Pipa vagy nem pipa? Szoktál imádkozni, vagy nem szoktál imádkozni? Ha nem imádkozol, nem tudsz meggyökerezni. Imádkozz, hogy meggyökerezz. Ötödik tanács. Higgy benne. Higgy benne, hogy ez az Isten munkája. Higgy benne, hogy Isten szereti. Higgy benne, hogy itt Isten dolgozik. Nézzétek meg, hogy Pál mit írt a Filippi gyülekezetnek. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. De szép ez, nem? Pálnak volt egy meggyőződése a Filippi gyülekezettel kapcsolatosan. Hit benne. Hit bennük. Mibe hitt? Abba hitt, hogy ők az Isten munkája. És az, ami Filippiben ebben a gyülekezetben történik, az az Isten munkája. És még valamiben meg volt győződve, hogy Isten nem csak elkezdte, hanem be is fogja fejezni az ő munkáját. Amen! Érzem, hogy kezdek egyre jobban inspirálódni. Az Úr szelleme által. Halleluja! Hiszek a gyülekezetben. Hiszek ebben a gyülekezetben. Hiszek abban, akik mi vagyunk így együtt. Miért? Mert mi az Isten munkája vagyunk. Nem embertől van. Istentől van. Isten kezdte el. Isten csinálja. És Isten be is fogja végezni. Halleluja! Hiszel a gyülekezetben? Hiszel a gyülekezetedbe? Szerintem, ha imádkozni fogsz érte, egyre jobban fogsz hinni benne. És ha szereted, egyre jobban fogsz hinni benne. Hatodik tanácsom. Beszélj pozitívan róla. Ne szidjad a gyülekezetet. Főleg nem másoknak. Hát beszélj pozitívan róla. Uram, olyan jó, hogy itt lehetek. Vagy mondd el az másoknak is, hogy fú, voltam a gyülekezetben, olyan jó volt. Olyan jó a közösség, úgy szeretjük egymást, meg minden. Problémák nincsenek is? Hát vannak, de attól még nagyon jó. Érted? Beszélj pozitívan a gyülekezetről. Az, hogy mit jelent az, hogy pozitívan beszélsz a gyülekezetről? Az, hogy jókat mondasz róla. Jókat mondasz róla a nem hívőknek. Jókat mondasz róla az interneten. Jókat mondasz neki a férjednek, a feleségednek, a házi csoporttársaidnak. Az, hogy pozitívan beszélünk a gyülekezetről, azt jelenti, hogy nem mondhatunk semmi rosszat? Azt jelenti, hogy befogjuk a szemünket, és nem veszük észre a hibákat? Ugye nem? Most képzeljétek el egy anyát, akinek van egy serdülő fia. Ugye, Orsi? Hát ugye, vagy a serdülő lánya. Szeretjük őket? Nagyon szeretjük őket! Mindennél jobban szeretjük őket. Csak jókat mondunk róluk? Hát nem csak jókat, mert akkor nem lennénk realisták, de mindig pozitívan. Na ez a különbség. Beszélj úgy a gyülekezetedről, mint ahogyan egy szerető anya beszél a problémás gyerekéről, ha éppen problémás. Egy hogy beszél? Büszke vagyok a sikereire. Sikerült neki, ötös lett, felvették, megfutotta, lenyelte, kijött, mit tudom én. Tehát büszke vagyok mindenre, amire csak lehet. De muszáj kezelnem a hiányosságokat is. Az, hogy pozitívan beszélsz a gyülekezetről, nem jelenti az, hogy elvakult vagy, hogy fanatikus vagy. Hanem azt jelenti, hogy szereted, és azt akarod, hogy épüljön. Nézzétek, mit mond a Biblia. Példabeszédek 18-20-21-ben. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste, És amit a beszéde terem, azzal kell jól laknia. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Ha szeretnéd, hogy a gyülekezetbe Isten munkája előre törjön, ha szeretnéd, hogy a gyülekezet egészséges maradjon, növekedjen, fejlődjön, a szeretet áradjon, akkor ezeket a dolgokat mondd. Akkor ezekről beszélj. Akkor ezeket vizionáld a szavaiddal is. És az, hogy ha már megint csak ennyien voltunk, már megint milyen nagymatag volt a dicsőítés, már megint olyan unalmas volt a prédikáció, már megint csúnyán nézett ki a Martin. Szóval, tehát ne ezeket mondjad, ezeket magadba konstatáld. Most elmondok valamit, ne haragudj. Két héttel ezelőtt itt ültünk, dicsértük az Urat az utolsó dallal. Ugye itt voltam, vagy múlt héten, és akkor Orsi odahajolt hozzám, és azt mondja, hogy nézd már, milyen az Ádámnak a frizura. Na, mondjátok meg őszintén, ki az, akinek még ez eszébe jutott? Neki is megmondta, dicsőség, nagyon szuper. Na, tehát először, amikor ezt itt odahajolt hozzám, és mondta nekem, hogy nézd már, mi történt az Ádám frizurájában, akkor először így felbosszantottam magamat, érted, itt állok, dicsérem az Urat éppen, te, és rászellem ültem, és erre odasunk hozzám, de nem az, hogy Isten szeret téged, vagy valami. Jó az Úr. De jó volt a prédikáció? Nem, semmi ilyesmi. Milyen az Ádám frizurája? Istenem, Uram, mondom. Na miért nem az Urat dicséri? A következő gondolatom viszont az volt, hogy mennyire más a férfi és a nő. Mert ugye a férfi egyszerűen csak egy dologra tud figyelni. Én, ha dicsérem az Urat, akkor dicsérem az Urat. Kész, akkor nincs más. Ha prédikálok, prédikálok, ha eszek, ha bőtölök, kész. Tehát az van. De az asszonyok nem ilyenek, dicsőség az Úrnak. Ők egyszerűen több dologra tudnak figyelni. Dicséri az Urat, és közben simán észreveszi, hogy milyen a másik. Jaj, Uram! És ez olyan jó így. Én ülök a kocsiba, gondolok valamire, és simán elmegyek a gazba, hogy azt sem tudom, hol vagyok. A múltkor Budapestre indultam, és a 7-es úton mentem, nem az autópályán, és Fehérváron megyek tovább, és akkor pont hívott valaki telefonon, aztán kellett még egy másik telefont is intézni, és akkor rájöttem, hogy nem jó felé megyek, akkor már cecim voltam. De 45 kilométerre fejjel váltam. Tehát jó lett volna, hogy Orsi ott lett volna. Na mindegy. Lehet, hogy az azért van, mert befejezem a bőjtöt. Na mindegy. Na menjünk tovább. Szóval beszélj pozitívan a gyülekezetről. Azt mondja az Efézus 4.29, hogy semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, a szükséges építésre, hogy áldást hozzanak azokra, akik hallják. Tehát amikor ebbe beletartozik az is, amikor a gyülekezetről beszélsz. Hogy az ne a bomlasztást segítse elő, hanem az áldást. Azt, hogy épüljenek azok, akik hallják. Megszeressék ők is. Azt mondja, én is elmegyek ide. Eddig nem szerettem annyira, de hát te ennyire szereted, akkor én is szeretem. Hát ennyire hiszel benne, én is hiszek benne. Érted? Nem mindegy, hogy a beszédünkkel milyen atmoszférát teremtünk, milyen utat jelölünk ki a gyülekezetünk számára. 7. Építs kapcsolatokat. Ahogyan láttuk az egyik korábbi részben, az Efézus 4.16-ot, az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve, gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Nézzétek csak! Tehát a gyülekezetben szükség van jól működő kapcsolatokra. Amikor Jézus Krisztusnak a hatására mit teszünk, egybeilleszkedünk, összefogunk, és különféle kapcsolatok alakulnak ki. Szükség van kapcsolatokra. A kapcsolatok nem egyformák, ezt is szeretném hangsúlyozni, mert azt mondja a Biblia, hogy különfélék. Tehát a gyülekezeten belül tudod, mi az alap? Hogy szeress mindenkit. Ami nem érzelmeket jelent, nem ilyen negédes, nem tudom micsoda lilaködött, hanem egy a másik javára való törekvésnek a szándékát. Akkor is, ha nem olyan, mint te. Akkor is, hogyha nem szimpatikus neked, vagy bizonyos dolgaival nem értesz egyet. Akkor is így viszonyulsz hozzá. Szereted őt. Ez az alap. De nem mindenki lesz ugyanolyan szimpatikus számodra. Hát én persze tudom, hogy mindegyik őtöknek szimpatikus vagyok, Orsi még sokkal inkább, de lehet, hogy amúgy nem mindenki. Szóval csak azt akartam mondani, hogy különfélék a kapcsolatok. Szükséged van arra, hogy legyenek barátaid a gyülekezetben. Hogy találj olyan embereket, akikkel szívesen vagy együtt, akikkel bizalommal megosztod a problémáidat, akikkel tudsz együtt imádkozni, akikkel össze tudsz fogni, akikkel együtt tudsz szolgálni. És ez nem lesz mindenki ilyen. Nem is kell, hogy mindenki ilyen legyen. De legyen legalább egy néhány. Mert így alakulnak ki a kapcsok és a kötelek a gyülekezetbe. Szóval ez nagyon fontos. És hogyha új vagy a gyülekezetben, akkor hadd biztassalak, hogy építs kapcsolatokat. Ha régi vagy, de még nincsenek úgy érzed kapcsolataid, építs kapcsolataidat, kapcsolatokat. Ne várd azt, hogy mások nyitnak feléd. Hanem te nyisd feléjük. Sok ember ilyen bejövök, és azt mondja, hát itt vagyok, szeressenek engem. És én nem közeledek, én nem nyitok, de elvárom, hogy felém nyissanak, és hogy hozzám közeledjenek. Ezen lépj túl. Hát ha ez a te otthonod, itt akarsz meggyökerezni, akkor tessék kapcsolatokat építeni. Akkor menj oda, mutatkozz be. Akkor üljetek le egy kávéra. Menjetek el együtt, nem tudom én, futni, vagy biciklizni, vagy bowlingozni, vagy bármi. Hívjátok meg egymást vacsorára. Menjetek el kis közösségbe. Építsetek kapcsolatokat. Soha nem fogod igazán otthon érezni magad a gyülekezetbe, hogyha nem lesznek barátaid. De az, hogy lesznek-e barátaid, az rajtad múlik. Rajtad is múlik. Szerintem a mi gyülekezetünkben lehet barátokat szerezni. Szerintem egy jó, nyitott gyülekezet vagyunk. Szeretjük az embereket. Ha valaki nem tud itt beilleszkedni, az nem biztos, hogy a mi hibánk. Építs, nyiss, építs kapcsolatokat, gyökerezd meg. 8. tanács, mindjárt a végére érünk. Tegyél rendszeresen érte. Tudod, hogy akkor kezdesz egy közösséget a sajátodnak érezni, amikor te is teszel érte. Addig, amíg csak vendég vagy, hát nézzétek már, hogy hát nem sapka van rajta. Már megint. Tuti, hogy amikor föl fog ide állni, mindenki azt fogja nézni, hogy ilyen kizurálja. Hát nézd, nekem is volt, amikor nem sikerült olyan jól lenni. Ádám vágta le. Először gondolom. De másodszorra jobb lesz, ne aggódj. Na jó, lépjünk tovább. Tegyél érte. Akkor lesz a sajátod a gyülekezet, hogyha neked is van szolgálatod. Ha nem csak úgy jössz be, hogy itt téged kiszolgálnak, hanem te is teszel valamit érte. Ez így működik minden területen. És ez nem csak célszerű, hanem akarata is Istennek. Hogy találd meg a te szolgálatodat. Legyen valami, ami a te felelősséged. Legyen valami, amiről tudod, hogy ezt te csináltad. Ezt te tetted hozzá. Ez azért olyan jó, mert te voltál benne. Mert te is fontos vagy. Akkor kezded érezni, hogy fontos vagy. Akkor kezded érezni, hogy ez a tiéd. Legyen szolgálatod. Van szolgálatod? Teszel valamit rendszeresen a gyülekezetünkért? Vagy csak fogyasztasz? Igen, Isten akarja, hogy fogyassz. De azt is akarja, hogy adj. Azt mondja itt ez az ige, hogy minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről. Milyen sokat mond ez a mondatrész? Minden egyes rész. Tehát nem némely részek működnek, a többiek meg nem, hanem azt mondja, hogy minden egyes rész. Tehát, hogy félreértés ne legyen. Ha te ezt a gyülekezethez tartozol, akkor neked is van feladatod. Kellene, hogy legyen. Találd meg. A saját adottságodnak megfelelően. Nem olyasmit kell csinálni, amit mások testálnak rád. De te érzed, hogy ez nem a tiéd. Hanem ami harmonizál a te adottságaiddal, amit neked van, azt dob be a közösbe. És a gondoskodás legyen benned. Ugye azt mondja, hogy gondoskodik önmaga növekedéséről. Légy gondoskodó. Tekints a gyülekezetre gondoskodással, hogy jó legyen neki, hogy előre haladjon, hogy rendben legyenek a dolgok. És ilyen módon fogunk tudni növekedni. 9. tanács, de még egy ige, mindenkinek van különböző ajándéka, mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, ez szerint szolgáljunk is. 9. tanács, vess bele anyagilag. Az Úr Jézus azt mondta Máté 12:34-ben, mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Hát ahova a pénzedet teszed, a szíved megy utána. Igaz? Van egy befektetésed, ahova befektetsz egy nagyobb összeget, hát tudja, hogy gyakran gondolsz arra a befektetésre. Vajon minden jól vagy-e vele? Minden rendben van-e? Miért? Mert oda tetted a pénzedet. Ha a gyülekezetben nem vetsz, nem adakozol, ha nem teszed bele magadat anyagilag, egzisztenciálisan, akkor kívülálló leszel. Akkor nem fogsz olyan gazda szemlélettel ránézni. Akkor nem lesz annyira fontos számodra a jó léte. Vess anyagilag a gyülekezetbe. Adakozzál. Adakozol-e rendszeresen a gyülekezet számára. Nem is igazából a gyülekezetnek adsz, hanem magunknak adsz. Tehát ez nem úgy van, na jó, adok a gyülekezetnek. Melyik gyülekezetnek adsz, ne haragudj? Hát a mi gyülekezetünknek. Akkor nem magadnak adsz? Ja, de tényleg. Akkor végül is magamnak adok. Tehát vess a közösbe, vess a gyülekezetbe. Tedd bele azokat a magokat, te is, ami nálad van. Nézzétek meg, hogy mit ír a Biblia a macedóniai gyülekezetről. Egy nagy gyűjtést szerveztek akkor a jeruzsálemi hívők, szegény hívők megsegítésére, és mindenfele gyűjtöttek, így Macedóniában is megadták ezt a lehetőséget. Azt írja Pál, hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, az Isten akaratából. Ugye van, aki azt mondja, hogy én szegény vagyok. Én csak nyugdíjas vagyok. Én nekem minimál bérem van. Én nem tudok adni. De ez nem igaz. Tudsz adni. Nézd meg, hogy mit ír a Biblia ezekről a macedóniaiakról. Hogy szegények voltak. Nem volt gazdag gyülekezet. Nem voltak gazdag emberek. Szegény emberek voltak. Mégis mit csináltak? Azt mondja, hogy tele voltak örömmel. Mert értették, hogy az Úrban viszont gazdagok. Nézzétek, hogy ír róluk Pál. Azt mondja, hogy a nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tiszta volt a szívük az Úrban, és azért gazdagok voltak. És érezték pontosan, hogy nem a pénz a legfontosabb tényező az életükben, hanem az Úr. És mivel szerették az Urat, és szerették a testvéreiket, ezért követelték szinte, hogy mi is adni akarunk. És nagyon tetszik nekem az utolsó mondat, amikor azt mondja, hogy nem csak azt tették, amit reméltünk, vagyis hogy adtak az anyagi javaikból, hanem ugye azon túl is, először önmagukat adták az Úrnak, és azután nekünk. Tudod, ez az igazi adakozásnak a motivációja. Amikor először magadat adod az Úrnak, a szívedet. És mivel a szívedet odaadtad, ezért a pénzedből is adsz. Hogyha van lehetőséged, akkor vess a gyülekezetbe. Anyagilag is. És fogod érezni, hogy Isten belegyökeresztett. És az utolsó tanácsom, hogy ne riadj vissza a nehézségektől. Vannak nehézségek egy gyülekezet életében? Vannak. Milyenek? Hát sokfélék. Külső támadás, belső feszültség, elbizonytalanodás, betegség, haláleset, mit tudom én. Nagyon sokféle támadás lehet. Tévtanítás, szele, nagyon sok minden lehet. Ne riadj vissza a nehézségektől. Ne olyan legyél, aki elsőként ugrik be a vízbe, amikor szivárog a víz, vagy a tengerbe, amikor szivárog a víz. A jó kapitány utoljára hagyja el a hajót, mondják. Kívül, mikor nem. Tehát ne riadj vissza a nehézségektől. Ne mondd azt, hogy ja, nehézség lett, na most már nem imádkozom tovább. Most már abba hagyom a pozitív beszédet. Most már negatívan fogok beszélni. Most már nem adakozok, dehogy ezeknek, dehogy is. Nem csinálok én semmit. Leülök ide a ferekemre, jó esetben bejövök, meghallgatom, megvizsgálom, minden rendben volt-e, ha jó, azt mondom, oké, ha nem, hazamegyek. Tudod, mennyi hívő van, amikor egy nehézséget talál a gyülekezetbe, visszalép. Nem imádkozik, kilép a szolgálatból, nem jár többet, nem beszél pozitívan. Hát ember, a gyerekeddel is ezt csinálod. Ugye, hogy nem. Ne riadj vissza a nehézségektől. Ne riadj vissza. Tudd meg, hogy sok küzdelmen át kell bemennünk a mennyek országába. És az győz, aki harcol. Aki soha nem adja fel. Aki ha elesik is feláll. És az utolsó igém, nézzétek meg, hogy mit üzen maga Jézus a szmirnai gyülekezetnek. Ugye van a Jelenések könyvének az elején az a 7 levél annak a 7 gyülekezetnek. Egyedül a szmirnai gyülekezet volt az, akire semmi elmarasztalót nem mondott Jézus. Viszont nagyon sok biztatót. Nézzétek, hogy mit ír a szmirnai gyülekezetnek. A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy. És azokról, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat. Pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbáltáljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezetek? Nek! Aki győz, annak nem árt a második halál. Nézzétek a szmirnai gyülekezetet, voltak nehézségeik? Nem kevés. Milyen nehézségeik voltak? Nyomorúság. Nyomorgatták, üldözték őket, rosszakat mondtak róluk, szorongatták őket. Mi volt még a problémájuk? Szegények voltak. Nem volt ilyen szuper gyülekezeti termük, mint nekünk. Lehet, hogy valahol erdőbe jöttek össze, vagy barlangba, vagy valahol titokban. Aztán mi történt? Még káromolták őket, jöttek téptanítók is, és támadták őket, tépték minden irányból. És ők mégis hűségesek voltak. Azt mondták, én az Úré vagyok. Ez az én gyülekezetem. Én el vagyok hívva arra, hogy velük együtt örököljem a mennyek országát. És addig itt fogok állni, amíg az Úr magához nem vesz. Igen, tudom, zárójelben megjegyzem, van olyan szituáció, amikor érdemes, talán szükséges is helyi gyülekezetet váltani. De erről beszéltem külön sok beszédemben. Erre most nem akarok kitérni. De amikor az Úr oda helyezett valahova, akkor ne riadj vissza a nehézségektől. Ne fordulj meg, ne hátrálj meg. Mert te meg vagy gyökerezve. Egy cédrusfa nem szaladgál. Így van? Na, ez olyan jó volt, hogy be is fejezem. Szóval, akkor nézzük át gyorsan ezt a 10 dolgot. Mi segíthet abban, hogy meggyökerezz a gyülekezetben? Gondold végig most ezt a 10-et. Melyikkel, hogy állsz? Szükséged van-e valahol, hogy a gyökereidet kicsit mélyebbre ereszt. 1. Szeresd a gyülekezetet. 2. Tekintsd a sajátodnak. 3. Vegyél részt aktívan benne. 4. Imádkozz érte. 5. Higgy benne. 6. Beszélj pozitívan róla. 7. Építs kapcsolatokat. 8. Tegyél rendszeresen érte. 9. Vess bele anyagilag, és 10. Ne riadj vissza a nehézségektől. Igaz, hogy így van? Akkor olvassuk el együtt ezt az igét utoljára. Olvassátok velem, ha elláttak odáig. Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus. Az úrházában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain. Öreg korban is sarjat hajtanak, dúslombúak és zöldek maradnak, és hirdetik, igaz az Úr, kősziklám ő, akiben nincs álnokság. Gyertek zenészek előre, imádkozunk és dicsérjük az Urat!